A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem a stúdióban Varga Zsombor, a Toyota és Lexus márkák magyarországi PR igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat is!
Büszkén jelentette a Toyota, hogy az idén, az első 8 hónapban, miközben az egész magyar új autópiac csak nem 24%-kal csökkent, addig a Toyota az 11,8%, majdnem 12%-os növekedést ért el a piacon ebben az időszakban. Gondolom, akkor most örülnek.
Abszolút, hiszen ez egy elképesztő eredmény egy olyan időszakban, amikor az egész autópiacot, és hát nyilván az egész világgazdaságot súlyosan érintik még mindig ugye a koronavírus helyzetnek a hatásai. Számítottunk az idei évben egy nagyon erős előrelépésre, hiszen ugye tudjuk azt, hogy az idei évtől szigorodtak az Európai Uniós emissziós szabályok, aminek a Toyota az egyik nyertese lévén, hogy már tavalyi évben mind a Toyota, mind a Lexus márka teljesítette gyakorlatilag az idei évre vonatkozó elírásokat, hiszen ugye 95 gram per kilométer fölött a flotta szintű kibocsátás esetében grammonként, autónként 95 eurós büntetést kell befizetni annak az autógyártónak, aki ezt nem tudja tartani. Ezért ugye rengeteg gyártó vagy komoly áremelésekre kényszerült, hogy beépítse ezt a büntetést az áraiba, vagy pedig modellek, hajtásláncoknak a megszüntetésére. Nálunk semmi ilyesmi lépésre nem kényszerültünk, hiszen mi vagyunk a piac legzöldebb autógyártója, és gyakorlatilag a Lexus esetében Európában, és hát Magyarországon is 99%-ban hibrideket értékesítünk, a Toyota esetében pedig most már több mint 50%-ban hibrideket, a futókúrens modelleinknél pedig mondjuk egy CHR-nél, RAV4-nél, vagy 90% fölött van az arány, de még a Corollánál is, vagy a 50%-ot most már meghaladja az arány, és hát ennek köszönhető az, hogy nagyon jó helyzetből vártuk ezt az évet, és annak ellenére, hogy azért óhatatlan, hogy mi is éreztünk némi forgalom visszaesés vagy növekedés, ugye nagyon hamar átálltunk az online értékesítésre abban az időszakban, amikor ez egy kritikus időszak volt.
Igen, erről beszéltünk akkoriban, de akkor ezek szerint teljesen visszaigazolta a piac azt, hogy lehet online autót eladni, mert ugye erről beszélgetünk, hogy azért új autót úgy lehet igazán eladni, hogy oda megy a vevő, beleül, megszagolgat, megnézegeti, kipróbálja.
Így igaz, jó lett, hogy ezért ez csak néhány hónap volt szerencsére, ami effektív csak így tette lehetővé az értékesítést, azóta azért ugye nyilván visszatér az ügyfélforgalom, és hát láthatjuk azt, hogy tényleg ahogyan szó is volt róla, míg a piac 24%-a visszaesett, mi közel 12%-kal nőni is tudtunk.
Na most egy pillanat, ez a növekedés, ez a megrendeléseket jelzi, vagy az effektív átadott autókat? Mert ugye itt azért a gyárakban is leállt a munka egy időre, alkatrész problémák voltak nagyon sok helyen, meg hát azt én pontosan tudom, mint vásárló, hogy a Toyotánál is elég hosszú várólisták vannak bizonyos modellekre.
Ez ugye a regisztrációt jelent, tehát a valós forgalomba helyezett autószámot. Itt a rendelés számára egyébként még nagyobb növekedést könyvelhetünk el, viszont valóban ugye néhány modell esetében azért viszonylag hosszúra nyúl a szállítási idő. Ez most rendeződni látszik, de azért van olyan sláger modellünk, ahol hát igen, például ugye a nagycsaládos autók, ez egyik nagy favoritjának számító Proace City Verso esetében, egy most megrendelt autó esetén idei átvétele már nem biztos, hogy számolhat az ügyfél. Ugye ennél a modellnél ez valóban egy kicsit ilyen föltorodott állapot.
Ennek mi az oka? Az oka, hogy ezt ugyanott gyártják, mint a másik három hasonló alapra épülő modellt?
Egyrészt, illetve hát nyilván ennek megfelelően ugye a mi gyártó kapacitásunk, vagy a mi allokációnk is limitáltabb ennek kapcsán, és kisebb a direkt ráhatásunk. Az olyan modelleink esetében, amelyek egyéb Toyota európai gyárakban, vagy éppen japán gyárban készülnek, ugye azt tudni kell, hogy a Toyota az európai értékesítésének 75%-át itt is gyártja a kontinensen. Ott ugye sokkal direktebb ráhatásunk van a volumenekre, és itt nagyon hamar sikerült is kiegyensúlyoznunk a gyártás kapacitás visszaesést, és a legtöbb modellünk esetében viszont abszolút most már a paritásban vagyunk a rendelésekkel, és a megszokott egy-két hónapos várakozási idővel kell csak számolni, de tény is való, hogy van egy-két olyan modell, amit még érint ez a kicsit hosszabb várakozási idő.
A várakozási időnek ez az egyetlen oka, hogy most kell utolérni magát a gyáraknak, vagy egyébként mondjuk egész Európában, vagy akár világszerte növekszik a Toyota iránti kereslet?
Szerencsére elmondható, hogy globálisan is a Toyota nagyon-nagyon jól vette ezt az időszakot. Európára alapvetően számítottunk, hogy egy nagyon komoly növekedés lehet, ugye pont a korábban említett emissziós szabályozás változás miatt. Erre igyekeztünk föl is készülni gyártókapacitásban, amit persze ugye némileg módosított a kialakult helyzet, viszont globálisan is hihetetlen sikerrel zártuk ezt az időszakot. Jó lett, globálisan nem mondható azt, hogy abszolút értékben növekedni tudtunk úgy, mint Magyarországon, hiszen ha globálisan megnézzük, akkor kb. 20%-os a visszaesés az előző vonatos időszakához képest, bár az elmúlt egy-két hónapban ez már csak 10%-os, a Toyota és a teljes Toyota csoport esetében, ugye a Toyota, Lexus, Hino márkák esetében, illetve a Daihatsu is a Toyota csoport részét képezi, de Európában egyébként már szintén nem 20%-os, csak olyan 10% körül van ez, de ezzel is tekintett arra, hogy a világpiac pedig elég komoly, már-már azt mondhatom, hogy drasztikus visszaesési értékeket produkált, ezért egyértelműen a Toyota csoport az élre állt. Eddig is ugye az elmúlt években nagyon sokáig a világ nagyobb autógyártója volt a Toyota csoport, és elmúlt egy-két évben volt az, hogy az utolsó hónapig tulajdonképpen kérdés volt, hogy most melyikünk lesz a legnagyobb, és az elmúlt két évben másodikként zártuk a világ autógyártói közötti versengést, viszont idén egyértelműen az élre léptünk. Hát az annak is köszönhető, hogy megnézzük, akkor Kínában ott még csak az első 5 hónapig vannak meg a globális adatok, de hát ott 27%-os volt a visszaesés, Amerikában 23, Európa 43%-os visszaesés produkált itt a teljes piacra vetítve, Japánban 20% volt, és például még egy nagy piac, Dél-Amerika, vagy hát Brazília 38%, tehát egy hihetetlen komoly visszaesések voltak. Ennek ellenére a Toyota pedig tartotta a pozíciót, tehát ha a teljes világpiacra vetítjük ezt a visszaesést, akkor ott bőven 30-35% körül volt a visszaesés ebben az időszakban. Ehhez képest az, hogy a Toyotának csak 20%-kal mérséklődtek az eladásai, magával hozta azt, hogy bizony előléptünk stabilan az első helyre. Ha. És hát bocsánat, még annyi érdekesség, hogy a világ 5 legnépszerűbb autójából, egyébként 3 Toyota. Ez egyébként úgy szokott lenni, a világ 10 legnépszerűbb autójából van 3. Jellemzően a Corolla van az első helyen, a RAV4 a második helyen, és a Camry az pedig olyan 6.-7. helyen szokott lenni, és most pedig belépett ő is a top 5-be, mikor az 5. legnépszerűbb autó világon.
Ebben gondolom erősen benne van, hogy a Toyota a modellel kapcsolatban megváltoztatta az elképzeléseit, és most már Európában is forgalmazzák.
Így igaz, az egy európai volumen is hozzájárul ezekhez a darabszámokhoz, és ez bizony elég volt ahhoz, hogy előlépjünk 2 helyet is a rangsorban.
Tehát akkor Európa azért még mindig az egyik legkomolyabb felvevő piaca a Toyotának.
Így igaz, folyamatosan nő az európai értékesítések szerepe a Toyota globális értékesítésében. Most már azért ugye tudjuk, hogy éves szinten a Toyota az ilyen 10,6-7 millió autót ad el egy évben, ebből Európa valamivel több mint 1 millió darabbal veszik a részét, tehát olyan 10% a teljes globális értékesítésünknek, de folyamatosan nő a súlya az európai adásoknak, és ez egyre nagyobb hangsúlyt helyez ugye Európára. Korábban azért egyértelműen Japán, Ázsia és Amerika volt a fő csapás, és hát az elmúlt éveknek és a hibrid sikertörténetének volt köszönhető azt tulajdonképpen, hogy ennyire megerősödött a márka, és gyakorlatilag most már az európai piacon bőven 6% fölötti részesedéssel bírunk.
Na most egy kicsit térjünk vissza mondjuk az Egyesült Államokra például, ahol hát ilyen nagyon nagy hagyományai vannak a Toyota és Lexus modelleknek, és hát ott elég hamar elkezdték a hibrid hajtáslánc forgalmazását, és az is sikeres volt. Ezt gondolom akkor töretlen. És Amerikában nem is kell hozzá különösebb kormányzati impulzus, hogy a vevők inkább efelé forduljanak. Mi az oka annak, hogy ilyen sikeres ott?
Hát ugye ez annak köszönhető elsősorban, hogy annak idején több mint most már 2 évtized ezelőtt a Prius volt az a világ első öntöltő hibrid elektromos autója, ami óriási sík és láger termék lett Amerikában, és egy divat lett és trendi lett ugye környezetbarátnak lenni.
Bár egyébként szoktam nézni ezeket az amerikai stand-uposokat, és hát minden második azért egy poént legalább megenged a Prius-szal, hogy a leglassabban vezető sofőr ül benne, vagy valami kis poént.
Hát persze, de ez azért ülhet ez a poént, mert annyi van belőle, meg annyira népszerű az országban, és persze, hát ha valami tömegjelenségé válik, akkor egy bármilyen ezzel kapcsolatosan elsütött poén is ugye ül, hiszen a hallgató közönség figyel rá. Egyébként érdekes most egy kicsatolásként, hogy a leglassabban vezető sofőr, stb. Ugye pont jó néhány országban, köztük egyébként Amerika számos államában is, de Európában is jó néhány országban a biztosítók plusz kedvezményt adnak a hibrid autók tulajdonosainak, hiszen valóban sokkal nyugodtabb vezetők a hibrid autók vezetői, hiszen ugye gyakorlatilag nem a lámpától lámpáig gyorsulásra fókuszálnak, hanem nagyon élvezik azt, hogy minél nagyobb százalékban, ami most már akár 50-80%-át jelenti a városi közlekedésnek, tisztán elektromos üzemmódban közlekedik az autójuk, és igazából ők arra figyelnek, hogy folyamatosan világítson a kis zöld EV jelzés, most elektromos üzemmódban vagyunk. Ennek köszönhetően viszont valóban előfordulhat, hogyha valaki egy nagyon-nagyon volha van a reggelban típusú sofőr, akkor lehet, hogy szívesen megelőz egy ilyen hibrid autó vezetőt, bár az is igaz, hogy most már ugye a negyedik generációs hibrid hajtás esetében 130 km per óráig akár ugye elektromos üzemmódban tud közlekedni az autó, így hát az autópályán sincs szégyenkeznie valami egy hibridnek, és simán lehet, hogy ott is könnyedén elektromosan közlekedünk, bár a tény is valami a városi üzemmód az igazi terep ennek az autónak.
Na és ha már itt a vezetési élmény is valahogy bejött ebbe, bár ugye furcsa ez, hogy Magyarországon így módon tör előre a hibrid hajtás, mert hát az utakon közlekedve az ember nem azt tapasztalja, hogy ilyen szép nyugodtan közlekednének az emberek. Beszéljünk egy pár szót a Camry-ről, ami, hát látszik, erről beszéltünk a múltkor is, hogy a szakújságírók szerint a legjobb családi modell, és hát gondolom akkor a piac is visszaigazolta ezt. A Camry mennyire volt sikeres Magyarországon ebben az időszakban?
Olyannyira, hogy ugye nem tudunk beleveleget szállítani. Ez egyik azon kevés Európában forgalmazott modellünknek, amit japán gyártású, tehát csak Japánból megrendelve érkezik, és hát ilyen egyébként a RAV4 még, és gyakorlatilag tudni kell azt, hogy viszonylag limitált volt az allokációnk is, ráadásul ugye már amikor híre ment annak a tavalyi év előtt, hiszen tavaly érkezett meg a Camry az európai és így a magyar piacra is, hogy érkezik a Camry Európába, akkor jó néhány flotta vásult, hiszen ez egy klasszikus közép vagy felsővezetői autó kategória, illetve hát inkább a középvezetők teteje, hiszen a felsővezetők azok általában inkább már Lexust választanak, és hát amikor híre ment ennek, akkor jó néhány flott elhalasztotta a beszerzését csak azért, hogy meg tudják várni a Camry-nek az érkezését, de rengeteg magánvásárló is ugye nagyon nagy szeretettel várta ezt az autót, és hát gyakorlatilag elkapkodják azt az allokációt, amit rendelkezésre tudunk bocsájtani. Tehát ha többet tudnánk szállítani belőle, akkor abszolút ez is számos egyéb modellünkhöz hasonlóan szegmens első, második pozícióban lehetne, hiszen gyakorlatilag most elmondható, hogy szinte valamennyi modellünk, amit itt Magyarországon forgalmazunk, legyen szó ez az Aygóról, Yarisról, RAV4-esről, CHR-ről, és a többi Hiluxról, gyakorlatilag a szegmens vagy az első, vagy a második helyét foglalja el népszerűség tekintetében, és hát így ki is jön ugye az, hogy egyébként pedig abszolút volumenben is ugye elsők vagyunk.
És azért jutott eszembe a Camry, és azért folytattam ezzel, mert ugye beszéltünk itt a vezetési élménnyel, és volt szerencsém kipróbálni, na és ott viszont nem annyira éreztem ezt a hátrányt a lámpánál elindulásnál, hogy hát egy kicsit lassabb lenne, el lehet azzal indulni rendesen.
El lehet, de igazából nincs is ezzel hátrány, sőt, hogyha belegondolunk abba, hogy például egy új Corolla esetében, amikor 2 literes hibriddel rendeljük, akkor 180 lóerős teljesítmény áll rendelkezésünk, akkor ez bizony akár az leggyorsabbak is lehetünk a piros lámpánál, vagy a zöld lámpánál, remélhetőleg nem a piros lámpánál induláskor, vagy belegondolunk abba, hogy egy RAV4 esetében ugye 220 lóerő körüli teljesítményünk van, és ugye az új RAV4-nek a plug-in hibrid változat, ami idén késő összeérkezik, de inkább jövő évben lesz a volumen értékesítés belőle, ott pedig a teljes rendszer teljesítmény már 304 lóerőt tud majd, egyáltalán, vagy, és akkor még nem beszéltünk ugye a nagy teljesítményű Lexusokról, ahol azért a V6-os motorral kombinált hibrid hajtása 360-370 lóerőket tudnak ezek az autók, akkor itt egyáltalán nem arról van szó, hogy ne tudná az autó teljesítményben fölvenni a versenyt bárkivel, egész egyszerűen maga a sofőröknek a mentalitása finomul az elegánsabb, kulturáltabb vezetési stílushoz.
Meg hát egyébként most ezzel az általános forgalomlassítással, amivel találkozhatunk a fővárosban, nem is nagyon javallott a lámpától lámpáig való gyorsulási verseny, egyébként sem. És akkor térjünk talán vissza arra, ami szerintem mondjuk például a pont a Toyotánál, ahol ilyen széles a termék skála, tehát az egészen picitől a hatalmas terepjáróig mindenféle megvásárolható, hogy hogy alakultak át az igények, vagy a fogyasztási szokások. Ugye azt lehet tudni, hogy északon azért vesznek kis autókat, ott valahogy a kedvezmények is afelé nyomják a vevőket, hogy kis autó, kis motorral. Magyarországon viszont úgy tűnik, hogy mintha a kis modellek, más gyártók képviselőivel beszélgetve az derül ki, hogy a korábban nagyon népszerű kis autók hát fogynak egy biztos mennyiségben, de valahogy nem lehet belőlük olyan volument értékesíteni, inkább mindenki egyen nagyobbba ül. A Toyota esetében ez hogy néz ki?
Nálunk ez egy picit szembe megy a piaca, hogyha azt mondom, hogy európai szinten a legnépszerűbb Toyota az a Yaris, éppen hogy lemaradt tőle most már az új Corolla, de még mindig a Yaris a legnépszerűbb, akkor azért ez egy már azt gondolom, hogy beszédes adat. Magyarországon egyébként a Corolla, tehát ilyen szempontból valóban van egy kicsit Európával szemben, egy picivel szeretjük itthon a nagyobb modelleket, de nagyon-nagyon komoly sikereket érünk az Aygóval, vagy Yarisszal Magyarországon is. Azt tudni kell, hogy pont most néztük meg, és amióta a Yaris Magyarországon kapható, több mint 50 ezer Yariszt adtunk el Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ha egymás után állnak ezek az autók, akkor pont körbeérnék a Balatont, ami csak eddig értékesültet, és idén is óriási várakozásaink vannak. Ugye egyrészt Yaris Classic néven most a kifutó Yaris utolsó darabjait tudják megvásárolni az ügyfelek, viszont már ugye összeérkezik a vadonatúj generációs modell, ami egy teljesen új padlólemez, egy teljesen új hibrid hajtás dedikált ennek a modellnek fejlesztve, amit ez kínál majd, és hát azt várjuk, hogy ez is óriási siker lesz itt a kis autók tekintetében, viszont az is igaz, hogy érdemes egy kicsit kitekinteni a piacra, és látni azt, hogy attól függetlenül, hogy nálunk, és a mi kínálatunkban azért a kis autók is nagyon-nagyon kifejezetten sikeres lágermodellnek számítanak. Természetesen a piaci trendek azok továbbra is afelé mutatnak, hogy az SUV szegmens az, ami hihetetlenül dübörög és nő. És hát erre válaszul érdemes megemlíteni azt, hogy jövő évben, és azt már most kommunikáltuk, a jövő évben érkezik a Yarisnak egy Yaris Cross nevezetű változata, ami egy SUV, egy Yaris alapú SUV lesz majd, és ezzel gyakorlatilag teljessé válik a kínálat az SUV tekintetében is, hiszen gyakorlatilag a pici B-szegmens, ugye a Yaris képviselő a B-szegmens, a B-szegmens a Yaris Cross-a, a CHR a C-szegmens, a RAV4-es a D-szegmenssel, és ugye eddig az E-szegmensben gyakorlatilag csak a Land Cruiserrel voltunk jelen, ami ugye a klasszikus, nagy, ikonikus terepjárónk, de hát megint az E-szegmensben jövő év elején a Highlander modellünk is, ami eddig ugye csak Amerikára volt jellemző, ez hétüléses változatban is elérhető majd, tehát akár a családos programnak is egy komoly favoritja lehet ebben a kategóriában, tehát ezzel gyakorlatilag nem lesz olyan SUV szegmens, ahol ne kínálnánk a világ legfelettebb öntöltő hibrid elektromos hajtását, illetve lesz olyan szegmens, ahol ugye plug-in hibrid hajtást kínálunk majd a RAV4-essel, és hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azért a piac most már több mint egyharmadát kitevő SUV szegmensre is erőteljesen fókuszálunk mi is, hiszen hát nem lehet szembe menni a trendekkel, ráadásul a Toyota volt az, aki a világ első SUV-jét bemutatta annak idején a RAV4 személyében.
És hát a RAV4 az folyamatosan siker. Mondjuk nagyot nőtt azóta. Tehát azért, ha az első mellé odaállítjuk a legújabbat, hát ott komoly félméterek is vannak akár.
Így igaz, hát óriási változáson ment keresztül itt az elmúlt generációk alatt, tehát 10 millió darabot adtunk ebből világszerte eddig, ami az egyik legkomolyabb volumenű értékesítést jelenti, ugye nyilván a Corolla nyomában nem tud lépni, tehát a Corolla az jóval régebb óta is van a piacon, ugye a Corollában most már közel 50 millió talált gazdára az elmúlt közel 50 évben, de valóban tehát egy töretlen siker, sőt ugye az volt az izgalmas, hogy a mostani megelőző RAV4-es, ugye 2016-ban már a modellciklus a vége felé kapta meg a hibrid hajtást, és akkor a hibridnek köszönhetően óriási rekordértékesítéseket produkált, és mindenki le volt döbben, hogy úristen, egy modellciklus utolsó 5. vagy 6. évben hogy lehet ekkora darabszámokat eladni, és aztán pedig ugye megérkezett az új modell, és ez megint csak az a tipikus eset volt, hogy egyszerűen küzdködtünk azzal, hogy jeleket tudjunk szállítani belőle, most már ez rendeződött, de hát azt várjuk, hogy például a plug-in hibrid esetén megint csak föl kell kötnünk a nadrágot, hogy eleget tudjunk belőle szállítani majd.
Na és még erről a plug-in hibrid kérdésről, meg úgy általában a tölthető elektromos hajtásról beszélgetünk, de előbb meghallgatjuk a híreket, és innen folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák magyarországi PR igazgatójával. Kérem, tartsanak velünk!
Hamarosan folytatódik a nap vendége!